5 évvel ezelőtt az új épületet kibéreltük az önkormányzattól, akkor körülbelül még másfél évig dolgoztunk rajta, mire olyanná vált az a hely, hogy na, ez most már olyan, amilyennek szeretnénk, amilyennek elképzelnénk, és azért nem kívánom nektek, hogy ez másfél évbe kell terülj, de látom, hogy van még munka. De jó itt lenni, örülök itt lenni annak, hogy látok új arcokat is, akikkel még nem találkoztam. Bár nem olyan sűrű jövök, mint meg lehet, hogy tehetném, vagy nem tudom, ezt most ne beszéljük meg, jó? Lehet, hogy bőven elég ennyiszer jönni, így úgy gondoljátok. De minden esetre örülök annak is, amikor újra találkozhatunk, és így egymást látogathatjuk. Ebből mindig én is tanulok. Most lehet, hogy úgy tűnik, hogy én tanítani jöttem, de igazából tanulni is jöttem közétek, mert az, amikor két hívő találkozik, és megosztja azt, amit kapott Istentől, az egyedi, és az különleges. Nincs két egyforma ugyanolyan találkozás. Nincs két egyforma gyülekezet. Hála Istennek, jó is, hogyha nem egyformák a gyülekezetek. Mindegyik egy kicsit más. És mindenki tud tanulni az egyik a másiktól, ahogy hívőként, egyénként is, meg gyülekezetként is. Úgyhogy várjuk már azt, amikor majd ti fogtok eljönni a gyülinkbe. Páran talán már voltatok, de azt hiszem, hogy főleg azok, akik most jöttek velem Pestről, ők már voltak. Reméljük, hogy viszont látunk benneteket hamarosan. Nézzük csak. Lehet, hogy inkább nem prédikálni fogok, hanem valamit átadni tapasztalatból, kicsit az igéből, arról, hogy kik is vagyunk valójában. Csütörtökön este a fiúkkal elmentünk beszélgetni, aztán együtt imádkoztunk, és az egész este csak egy ilyen kötetlen beszélgetés volt, hasonló, amiről én beszéltem, hogy csak így tanultunk egymástól. És az egyik az volt, aki Bálintnak az édesapja, Zoli, ő is oda jár a gyülekezetünkbe, a szomszédunk, és ő most éppen coachinggal foglalkozik. Tudjátok, mi az a coaching? Hallottátok már ezt a kifejezést? Ez ilyen menő dolog most. És mivel, hogy menő, ezért én is ezt fogom tanulni majd ősztől. Két hét múlva lesz a felvételim. Úgyhogy én most erről szeretnék beszélni, egy kicsit ilyen coachingolásról. De nem igazából. Arról beszélgettünk, hogy ő olyan emberekkel, üzletemberekkel foglalkozik, akik abban kérnek tanácsot egy ilyen coachtól, edzőtől, kísérőtől, bárhogy is nevezzük magyarul, egy coachtól, hogy hogyan tudja jobban csinálni azt, amit csinál. Most, hogyha ha mi vagyunk a coachok, nem én, hanem a gyülekezet együtt, a Krisztus teste egy coach, és most úgy feltételezzük, vagy úgy képzeljük, hogy mi most azért jövünk a gyülekezetbe, meg általában, hogy valamit tanuljunk arról, hogy hogyan éljük az életünket jobban. Benne van az, hogy egy kicsit boldogabban, benne van az, hogy sikeresebben, hatékonyabban, hatással lenni emberekre, akkor ez egy jó gyülekezet. Tehát nem olyan, hogy csak eljövünk, hallunk valamit, hazamegyünk, és semmi nem változik, hanem változunk. Most az emberek ugyanúgy a gyülekezeten kívül is vágynak erre, hogy az életük jobb legyen. Mi tudjuk, meg tudjuk ezt fogalmazni, hogy mi Krisztus képére akarunk hasonlítani, formálódni, változni. Ők nem tudják, hogy igazából mit keresnek, de valamit keresnek. És arról beszélgetünk, hogy 20-30 évvel ezelőtt mindenkinek volt egy pszichológusa, vagy pszichiátere, akivel ez eljárt, egy kicsit beszélgettek, hogy van, hogy érzi magát. Még korábban voltak az embernek még barátai is. Ez egy ilyen kivesző fajta az emberiségből. De bár nagyon szükségünk van barátokra. És aztán az a fajta ember, aki nem tudta megfizetni a pszichiáter, pszichológust, az egyszerűen csak lement a kocsmába. És aztán találkozott ott pár emberrel, egy-két sörért megkapta ugyanazt a kezelést, amit több tízezerért a pszichiáternél. Mit? Hogy egy kicsit elengedhette magát, az lehetett, aki valójában nem kellett szerepet játszania, nem kellett megfelelnie a főnöknek, az anyósnak, vagy saját magának, hanem egy picit úgy elengedhette magát. De mondjuk azt, hogy ez volt a divat, és árazzuk be egy ilyen beszélgetést egy pszichiáterrel, mennyi lehet. Nem kell elárulni, hogy te jársz oda. Tudom, hogy ennek vannak ilyen furcsa jelzői, hogy hát akkor biztos gyagyás azért jár pszichiáter. Nem gyagyás emberek járnak oda egyébként, vagy nem csak gyagyás. És nem csak pszichiáterhez járnak gyagyás emberek. Úgyhogy ez nem jelenti ugyanazt, de minden esetre van azért egy kicsit rossz áthalás. Mondjuk árazzuk be 20 000 forint, körülbelül egy órás beszélgetés árazzuk be. Na most Bálint az apukája meg azt mondta nekem, és itt jön a menődség, és kizárólag csak ezért jelentkezek erre a szakra, Mennyit keres egy coach egy óra alatt, egy 3-4 órás beszélgetés alatt? Mondjátok valamit. Egy 50-es, ez egy közepes coach. Egy igazi csúcs coach, amilyen majd én leszek, az egy alkalomért 100-150 000 forintot elkér. Balázs már imádkozik is, hogy azt mondja Jézusom, hogy ő is szeretne jönni. Egyébként hívtam, hogy jöjjön, de azt mondta, hogy ő nem jön. Most már megbánhatta. De hát tudjátok ezt képzelni, hogy, és van erre ember, aki ezt kifizeti, ezt a pénzt. Nyilván nem ő, hanem a cége, vállalkozása, de hogy van erre kereslet. Nyilván nem ilyen üzleti coachinggal akarok én foglalkozni, nem ezért szeretném tanulni, de megdöbbentett az, hogy az emberekben mennyire igény van arra, hogy az életüken változtatni tudjanak. És ezért mennyi pénzt hajlandóak perkálni, azért, hogy ez valami hatékonyabban megtörténjen. És azt is mondta még a Zoli, hogy egy-két mondat után már nem arról beszélnek, hogy hogyan lehetnek hatékonyabbak a vállalkozásukban, a munkájukban, hanem elkezdenek a magánéletükről beszélni. Magyarán, mint hogy a pszichiáterhez járnának. Persze nem tudják, hogy ez 20 000 forintért egy jó pszichiáterre lehet, hogy olcsóbb lenne, de valahogy az van az emberekben, hogy érzik azt, és ezt mi is érezzük, és a Biblia is ezt alátámasztja, hogy ahhoz, hogy az életünk előre tudjon lépni, nekünk abban, hogy Krisztus képére formálódjunk, kicsit szükségünk van arra, hogy önmagunkat jól lássuk. Hogy egy picit önmagunkat is jobban megismerjük. Most ez nem egy ilyen freudi önelemezgetés lesz, amiről beszélni fogok, hanem a 139. Zsoltárról, amiben Dávid király fölteszi ezeket a kérdéseket, amiket mi is föltehetünk, nem mindegy, hogy magunknak, a süket falaknak, vagy Istennek feltesszük ezeket a kérdéseket, amiket Dávid tett. És a 23. versnél olvassuk, hogy azt mondja Dávid, vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg a szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Ami felé az emberek keresnek, hogy megismerjék magukat, azok ilyen önmagukra visszanéző kérdések, önmagukat visszatükröző kérdések. De amit itt Dávid tud, és ismerjük Dávidnak a szívét, és az Istenhez való ragaszkodását, ő nem magának teszi fel ezeket a kérdéseket, hanem egyenesen Istenhez megy. Aki az egyedüli élő, és helyesen ítélő, aki lát, aki úgy lát, ahogy vagyunk, ahogy vagy, aki nem találgat, nem próbálkozik, nem kísérletezget velünk, hanem ő valóban ismer bennünket. És Isten szeretetében az a nagyszerű dolog, hogy annak ellenére, hogy ismer bennünket, olyannak, amilyenek vagyunk, ő úgy döntött, hogy szeret bennünket, és hogy hűséges lesz hozzánk. Annak ellenére. Ő nem találgat, ő nem feltételezget velünk kapcsolatban, hanem tudja, hogy milyenek vagyunk. Ezért hová máshová mehetnék igazán, ha kíváncsi vagyok arra, hogy ki vagyok én, és hogy milyen vagyok, mint ehhez az Istenhez, és azt mondjam neki, hogy vizsgálj meg. Te engem vizsgálj meg. Te engem. Nézd meg, hogy ártalmas úton járok-e, vezess engem az örökké valóság útján. Sokféle emberrel találkoztam, sokféle keresztényel is találkoztam ezek között. Nem szeretjük azt, amikor általában mondom az emberekről, nem szeretik az emberek azt, amikor megvizsgálják őket. Nem szeretjük. Főleg akkor nem szeretjük, amikor esetleg van valami vaj itt a fülünk mögött. Amikor valami nem teljesen tiszta a szívemben, a hozzáállásomban, az utamban, a látásomban. Nem tudom megmondani, hogy mi az, de érzem valami nem teljesen olyan, mint amilyennek lennie kellene. De Dávid, ő nem takargatja magát. Lehet, hogy ő sem ismeri magát sokkal jobban, mint ahogy mi ismerjük magunkat, de megvan benne az az őszinte bátorság és nyitottság, hogy ha, Uram, ha valami látsz bennem, ha amerre járok, az nem helyes, arról én szeretnék tudni. Ezt jelenti ez az egészséges önvizsgálat, vagy hívjuk ezt nem önvizsgálatnak, hanem ő vizsgálatnak. Krisztust keresem, és Krisztust keresem magamban is. És az az út, amin járok, az árulkodik arról, hogy én most Krisztust kerestem, és megtaláltam, és követem, vagy pedig valami másik úton járok. Dávid szerette ezt, hogy Isten a mélyére nézett. Maga ez a szó, hogy vizsgálj meg engem, ez nem egy vizsgálat, olyan orvosi vizsgálat. Orvosi vizsgálatnak is vannak fokozatai. Az ember elmegy az orvoshoz, megkérdezi, hogy na, mi a panasza, elmondja a panaszait, ez már vizsgálat egyébként, a kórelőzménynek a felvétele. Akkor előveszi a hallgatóját, sóhajtson, forduljon meg, nagy levegő, tartsa benn, mutassa a torkát, esetleg megnézem gyerekeknek, megnézem a fülét is, belenézek, és kívülről megvizsgálja az orvos az embert. És hogyha rájön arra, hogy kívülről valami nem oké, akkor elküldi egy további vizsgálatra. Ugye sokszor jönnek a szülők, hogy ő egy vérvételt akar. Mondom, nem, tartsuk be a sorrendet. Megyünk kívülről befelé. És nem feltételezgetve valamit, majd elvégzünk valamilyen vizsgálatot, hanem először kezdjük el kívülről, ami látható, ami megtapasztalható. És ezért fontos gondolata az, amit Jakab levelében látunk, hogy a hitnek cselekedetei vannak. Mert a cselekedet az nyilván egy külső dolog, de mutatja a belső tartalmat, Ugyanígy, mint egy orvoshoz, egy orvosi vizsgálatra elmegyek, és mondjuk ott sárga a szemem, akkor nem az a bajom, hogy sárga a szemem, valószínűleg a májam kicsit túl van terhelve. Egy tünet, ami egy igazi okra mutat. És egy ilyen ővizsgálat nem a tünetet keresi, hanem a tünetekből akar visszakövetkeztetni az igazi okra. És ezért mondja ez Dávid, hogy vizsgálj meg engemet belsőleg. Nézz át rajtam. Majdnem azt jelenti a szó, hogy röngenezz át engem, itt a 23. versben, hogy vizsgálj meg. Nézz át, világ, ne nézz át rajtam. Nézz belém. Lásd, hogy belülről ki vagyok. És mit mondott Isten Sámuelnek? Hogyan tanította őt, hogyan válasszon, hogyan vizsgálja meg a lehetséges jelölteket arra, hogy ki legyen a király, Izraelnek a királya, miután Saullal már pórul jártak. Azt mondja, azt tanította neki, hogy Isten mit nem néz külsőt, és mit néz a belsőt, hogy mi, ami az embernek a szívében van. De azt is tudjuk Jeremiás 17:9-ben, hogy a szív csalárd, és mit mond utána, kicsoda ismerhetné azt. Na, itt van ez a dilemma, hogy akkor hogyan ismerjük meg magunkat? Hogyan ismerjük meg őt bennünk, ha egyik oldalról nem az számít, hogy milyen vagy, hogyan öltözködsz, hogyan viselkedsz, hanem az, hogy mi van belül a szívedben. De amikor megpróbálok belenézni a szívembe, akkor meg azt a választ kapom, hogy de hát ez félrevezető, hiszen nem tudom megismerni a szívemet. Na ezért van szükség orvosra. Ezért tanítja Jézus azt, hogy az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, a betegeknek van szükségük orvosra. A Dávidnak van szüksége orvosra, Izrael legjobb királyának, akire aztán utána az egész Ószövetségben végig az írás úgy hivatkozik, mint ő az etalon, ő a szellemi kép és az előképe Krisztusnak, akihez minden királyt és minden hívő embert utána viszonyít, nem csak az Ószövetségben, az Új Szövetségben is. És ez a Dávid azt mondja először is, hogy nagy-nagy alázattal, hogy én beteg vagyok. A kérdés az nem az, hogy beteg vagyok-e vagy nem. A kérdés az, hogy mennyire vagyok beteg. És én ezt nem látom. Próbáljuk egy másképpen ezt az önvizsgálatot elmondani, hogy miért van szükség Isten segítségére, külső segítségre. És ha lenne egy önként vállalkozó, és ki az, aki csiklandos, aki nagyon-nagyon-nagyon csiklandos. Vetiről tudom, Dani is, az összes férfi, te is. Oké, na, fiúk, akkor hajrá! Meg tudjátok-e csiklandozni saját magatokat? Próbáljátok meg. Na most szóljál Gábornak, csinálj ugyanezt, amit te csinálsz. Na jó, ez nem a egy keresztény gyülekezetbe való, majd kivágjuk. Aztán utána az, nem, egy ilyen saját magadat megpróbál, ez csak próbáld ki trükköt. Ha félsz, hogy emberek megcsiklandoznak, akkor előtte megpróbálod megcsiklandozni magadat, úgyse sikerül. Még soha senkit nem találtam, aki megcsiklandoztok. És akkor így viselkedett. De nem csak, hogy ez történik, hogy nem tudom megcsiklandozni, hanem leblokkolja azt is, hogy a másik, a szomszédon meg tudja csiklandozni. Próbáljátok ki. Aztán lehet, hogy nem igaz, nincsen levédve, de próbáljátok ki. Mielőtt valaki meg akar csiklandozni, gyorsan... Na most már jöhetsz. Mit tanít ez az illusztráció? Csak az, hogy ha először tisztában vagyunk saját magunkkal, ha kinyitjuk így a szívünket Isten előtt, és hagyjuk, hogy Isten megvizsgáljon bennünket, akkor nem kell félnünk attól, hogy mások megcsiklandoznak. Vagy hogy mások megítélnek, vagy mások úgy meg tudnak kritizálni bennünket, hogy meg is sértődünk bele. Kevésbé lesz hatással ránk az, amit mások mondanak, ha előtte saját magunk tisztába kerültünk saját magunkkal. Meglepő ez. És mégis miért van az, hogy annyi ember fél igazából önmagát megismerni? Mélyen, valójában önmagát megismerni? Másoktól, mások által. Nehogy kiderüljön, hogy beteg vagyok. Mondtam még egyszer, Dávidnak ez nem volt probléma, és nem is volt kérdés. Tudom, Uram, hogy beteg vagyok. Csak azt nem tudom, hogy mi a bajom. A többi ember meg azt mondja, nehogy kiderüljön, hogy beteg vagyok, vagy hogy valami bajom van. De mi tudjuk ezt, hogy minden fej beteg, Ézsaiás 1:5-ben, minden szív erőtlen. A kérdés az csak, hogy mennyire? Azért megyünk oda Istenhez, vagy azért szembesülünk időnként a barátunkkal, vagy a férjünkkel, feleségünkkel, valaki, aki közel van hozzánk, nem azért, hogy kiderüljön, hogy mi vagyunk a hibásak. Ez persze, hogy mi vagyunk a hibásak. Persze, hogy betegek vagyunk. Hanem az, hogy mi a bajunk, és mennyire nagy a baj. És aztán utána arra, hogy hogyan is lehet segíteni. Ugyanez a Dávid, miután Saula befejezte a beszélgetést, azt mondja egy Sámuel 18-ban. Saulnak nem volt mondani valója Dávid számára. Dávidnak nem volt már mondani valója Saul számára. Saul egy olyan ember volt, aki védte magát. Akit nem engedte, hogy Isten megvizsgálja őt. Amikor Isten megvizsgálta őt, mondjuk az amalekitákat, amikor Isten adott neki egy parancsot, ő nem engedelmeskedett, vagy részlegesen nem engedelmeskedett, akkor Saul nem azt mondta, hogy Uram, igen, hibáztam, hanem azt mondta, hogy hát, tudod, a körülmények, meg az idő, meg az időjárás, meg a valutaárfolyamok, meg a síró gyerek, bárányok, ezek nem, tudod, így, hát ugye megérted ezt, és nem engedte, hogy Isten megvizsgálja őt. És néha nagyon nehéz egy olyan emberrel beszélgetni, aki nem engedi, hogy fölted neki a mélyebb, komolyabb kérdéseket a hozzáállásával kapcsolatban, mert egyből kritikussá válsz, egyből sértővé válsz az ő számára. Saul ezért akarta utána egész életében üldözni és megölni Dávidot, mert Dávid viszont egy ilyen nyitott csávó volt, aki hagyta magát, hogy Isten átvizsgálja újra és újra. És nem azért, hogy most ki a hibás, vagy mi a hibás, hanem azért, hogy Uram, mi a baj? Mutasd meg nekem. Ártalmas úton járok? Vagy segíts engem oda, hogy az örökké valóság útjára térjek. Szóval Saul befejezte a beszélgetést, és aztán oda ment Jonatánhoz. Jonatán egy egészen más fiú volt. Nem az apjára ütött. Vagy legalábbis nem tudjuk, hogy az apjára ütötte, ha mégse Saul volt az apja, hanem a postás. De annyira más volt a két természet. És persze ez lehetséges, de annyira más volt a két természet, Saul és Jonatán, és azt mondja, hogy Dávidnak a lelke egybefort Jonatánéval. Ők barátok lettek. És ebbe a barátságban segítették egymást, támogatták egymást, és tudod mit? Tükröt tartottak egymásnak, hogy mi a helyes, és mi nem. Mi Istentől való, és mi nem Istentől való. Nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel. Hány barátotok van? Milyen barátaitok vannak? Mennyire mélyek a kapcsolataitok ezekkel a barátokkal? De szeretnének arra bátorítani benneteket, hogy legyen egy olyan barátotok, akinek mindent megengedtek. Bármit megkérdezhet, és tudod, hogy nem fogsz megsértődni. Bármilyen kérdést feltehet, és tudni fogod, hogy nem azért kérdezi, mert téged meg akar bántani, vagy hibáztatni akar téged, hanem azt akarja, hogy segítsen neked, hogy egy visszajelzést, egy igazi, valódi, őszinte és mély átvilágításban segítsen. Miért van szükséged rám? Nyilván mélyül a barátságotok. Az őszinteség, a bizalom, az mindig építi a kapcsolatot, de amellett, amit egy ilyen baráti beszélgetés tesz, az nem más, mint kicsit hagyod magad megcsiklandozni majd magadtól, és utána védettebb leszel arra, hogy mások is legyenek, ha mások megbántsanak, vagy mások kritizáljanak. Ha János 8-hoz lapozunk, mindannyian tudjuk, hogy ez a fejezet, ez a parázna nőnek a fejezete, amikor odavisznek egy házasságtörő nőt Jézushoz. Nagyon drasztikus ez a kép nekem. Élet és halál pillanatában vagyunk, hiszen kövezni készülnek. Pár percen belül ennek a nőnek halottnak kell lennie. Az igazság pillanata ez, és a törvény igazsága az, hogy ennek a nőnek valóban meg kell halnia. De ugyanakkor ez a kegyelemnek a pillanata is, és itt jön Jézus a képbe, mert ő nem csak az igazságot, hanem a kegyelmet is hozza. És azt mondja János 8-ban, 6. versben, hogy ez a próbának a pillanata is volt. És ez a próba, az nem az asszonyt tették próbára, hiszen tetten érték, ott nem volt mit vizsgálni, az ügy egészen egyértelmű volt, szemtanúkkal, fotókkal tudták igazolni, hogy ezek ketten, ez a nő, valamelyik férfi, valaki nem a férje volt, együtt voltak, félreérthetetlen pozícióban. De próbára akarták tenni kicsodát? Jézust. Ő vizsgálatot akartak tartani. Nem saját maguk miatt, hanem azért, hogy próbára tegyék az Urat. Ezért történt ez az egész. Mert szép csendben kivégezhették volna ezt a nőt, nem? Valahol hátul a udvarba, de ők Jézust akarták. Csak egy rossz hozzáállással. Mert azt nem akarták, azt akarták, hogy Jézus próbára legyen téve, ugyanúgy, mint mi az önvizsgálatunk során próbára tesszük Jézust, megvizsgáljuk, hogy ő van-e bennünk, de ők ezt nem akarták saját magukra vonatkoztatni. Ők csak egyszerűen próbára akarták tenni Jézus, hogy aztán elítélhessék. Most ez egy nagyon-nagyon furcsa jelenség, ha még mindig velem vagytok, hogy egy keresztény ember, egy vallásos ember oda megy Jézushoz, olvassa a Bibliáját, elmegy a gyülekezetbe, beszél a pásztorral, és aztán, amikor a pásztor, vagy a Biblia, vagy a gyülekezet nem azt mondja, amit ő hallani akar, akkor elkezd védekezni. És hátrébb lépni. És azt mondani, hogy ezekben nem Krisztus van. De miért? Azért, mert ő saját magát nem nyitotta meg. Arra, hogy átformálódhasson. Arra, hogy a szeretet, hogy a kegyelem megváltoztassa. Ilyenek voltak ezek a vallási vezetők. Ők el akarták ítélni, meg akarták ítélni, hogy milyen Jézus. Volt egy koncepciójuk, hogy hogyan tudják őt csőbe húzni, mert tényleg ez egy olyan helyzet volt, ahol Jézus csak rosszul válaszolhatott volna. De nem akarták, hogy ők kerüljenek ítélet alá. Ők nem akarták magukat megvizsgálni. És ugye tudjuk, hogy a történet után, vagy a történet közben Jézus a harmadik, az egyetlen bölcs választatta. Az vesse rá az első követ. Ezzel azt mondta, hogy igen, jogos, meg kell tenni, a törvény megmondta, de utána azt mondta, hogy aki milyen? Aki tiszta. Aki maga nem vétkezett. És mindenki szépen elkullogott. Magyarán mégis megtörtént az önvizsgálat Jézus által, és szó nélkül, de végül is Jézus adott nekik egy pszichiáteri órát ingyen, és ezek az emberek, ha egy pillanatra is, de belekerülhettek annak a világosságába, hogy én sem vagyok jó. Csak az volt a különbség Dávid meg a szaduceusok és a farizeusok között, hogy Dávid folyamatosan megnyitotta a szívét. Ő önként megnyitotta a szívét, és önként azt mondta, hogy Uram, vizsgálj meg! Uram, vizsgáld meg az én szívemet, az én veséimet! De ezek az emberek nem akarták ezt. És elmentek, és aztán ott maradt az asszony és Jézus, és aztán tudjuk, hogy azt mondja Jézus ennek az asszonynak, hogy én nem kárhoztatlak, én nem ítéllek el téged. Megtehetném, de nem teszem. Jogos lenne, ezt te is tudod, én is tudom, ők is tudják, de nem ezt tesszük. Mert nem erről szól ez az önvizsgálat, vagy amikor Jézus által átvizsgálódunk, hogy kiderüljön, hogy ki a hibás, hanem az, hogy mi a baj, és hogyan lehet helyreállni. És itt így lehet helyreállni, menj, és ne vétkezz többé. Ez egy helyreállító tanács. Menj, és többet ne csináld ezt, amit csináltál, mert helyreállsz, mert helyreállhatsz. És aztán lehet, hogy imádkoztak, lehet, hogy nem, de azt gondolom, hogy ez az asszony még órákig, napokig, évekig gondolkodott ezen az egy mondaton. És hiszem azt is, hogy ez a mondat, mert őszinte volt, mert mélyére látó volt, lehet, hogy képes is volt visszatartani attól, hogy újra és újra elbukjon a házasságtörésnek a bűnében. Miért? Azért, mert Jézus mondta, egy olyan barát mondta, aki nem elítél, de mégis ismer, tudja, hogy ki vagyok, tudja, hogy milyen vagyok, és kegyelmet ad. Ha a 139. Zsoltárhoz visszalapozunk, akkor az első verseket még megnéznénk. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre, minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt. És a 13. versben bizony te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Ez azt mondja, hogy Istennek nincs meglepetés, hogy milyen vagy, vagy hogy mit csinálsz. Az sem lepi meg, hogy mit gondolsz éppen. Sőt, az sem lepi meg, hogy miről fantáziálgatsz szabad idődben. Ő mindent tud. Jobban ismer bennünket, mint ahogy mi saját magunkat. Én néha meglepődöm saját magamon. Jé, ezt is, erre is képes lennék. És ez most jó, meg rossz értelemben is. De ő neki nincs meglepetés. Kicsit sajnálom már Istent, mert unalmas lehet az élete, hogy semmi meglepetés nincsen benne. Próbálod Istent meglepni egy meglepetés szülinappal. Mindenki összegyűlik, az egész gyülekezet, lekapcsoljuk a villanyt, és imádkozzunk, Jézus jöjjön, Jézus jön. Meglepetés! Ja, hát srácok, hát én ezt tudtam. Már 5000 éve tudtam, hogy ez lesz. Hát kicsit unalmasabb az élet. Úgyhogy hálásak lehetünk Istennek, hogy nekünk ez megadatik, hogy vannak meglepő dolgok az életünkben. Néha nem örülünk a meglepetésnek, de azért hálásak lehetünk azért is, mert egy kicsit kihúz bennünket az unalomból, a megszokottságból, a komfortból. Úgyhogy legyünk megtisztelve, jó? Hogy legalább ez megadatott nekünk. Még akkor is, hogyha az esetek 90%-ában lehet, hogy olyan dologra jövünk rá, amit inkább szívesebben nem tudnánk magunkról, vagy már egymásról. De azért mégis meg vagyunk tisztelve ebben. És az az Isten, aki ezt tudta, tudod, amikor teremtette a földet, egyikünk se volt ott. Egyikünk se mondta azt, hogy hát ezt a csillagot ide tegyed, ott a hold az így menjen, meg úgy. Egyikünk sem volt ott. De Isten szelleme ott lebegett már kezdetektől fogva a teremtett világ felett. Aki egyedül, 1 Korintus 2-ben egyedül ismeri Istennek a mélységeit, és ismer bennünket is, és segítségünkre van, abban is, hogy átvizsgáljon bennünket. Tehát ez az Isten, akinek semmi nem meglepő, úgy döntött, hogy mindazon a rossz, megdöbbentő dolgok ellenére, amik velünk kapcsolatban, amik később megtapasztalt, annak ellenére szeretni fog bennünket. Nem azért, mert úgy érezte, hogy ő szeretni akar, hanem azért, mert érezte azt, hogy ez jó, hanem azért, mert ő úgy döntött, hogy szeretni akar, és az véghez is vitte. Ott a kereszten ezt be is fejezte. És mindaz, ami számunkra olyan meglepő, megdöbbentő, lehangoló, azt ő, azt mondja Ézsaiás 53, hogy ezeket a betegségeinket ő fölvitte magával a fára. A betegségeinket, a bűneinket ő hordozta. Ő nem lepődik meg ezen, mert már elhordozta, már elrendezte, és mi, amikor így meglepődünk ezen, 20 év kereszténység után, hogy még ez mindig, még mindig itt van, azt hittem már rég vége van, vagy valami új dolog, amit még nem tapasztaltam. De ez az Isten, aki mindent tud, ennek ellenére szeret. És ez hozzá kapcsolódik a második nagy parancsolathoz. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Addig halljuk, ugye, hogy szeretnünk kell egymást. Addig mindenki hallja, ezzel nincsen problémánk. De mi van a másik felével? Hogy szeresd önmagadat. Úgy szeresd másokat. Vagy ha mi atyánkot imádkozzuk, hogy mondja azt a mi atyánk a megbocsátásról? bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ezek egy Saulnak, aki védekezik, mit kéne nekem megbocsátani már? Már minden el van rendezve a kereszten. Isten szeret engem, nekem ez elég, nem kell, hogy szeressem saját magamat. Nem? Egy védekezésként is mondhatom én ezeket a mondatokat, és nem vehetem komolyan azt, amit Jézus meg akar tanítani, hogy igen, ismerd meg magadat jobban. És ne félj, mert amikor fölteszed ezt a kérdést, hogy vizsgálj meg engem, akkor én ott vagyok veled, fogom a kezedet, ha valami kiderül, hogy netán milyen vagy, vagy mit csináltál, vagy mit követtek el ellened, akkor én ott leszek melletted, vígasztallak, nem hagylak téged egyedül, János 14-ben, és amikor éppen kiakadnál azon, hogy ez nem lehet igaz rólam, és most negatív értelemben, akkor én azt fogom mondani neked, hogy szeretlek. Ez jelenti azt, hogy szeresd magadat. Hogy nem az, amikor készítek magamnak egy álarcot, egy gyönyörű jelmezt, egy szellemi embernek, egy új embernek a jelmezét, azt fölveszem magamra, és aztán közben alul, főleg ebben a nagy melegbe, hőségbe, hát ott minden sül, meg fő, meg izzad, meg folyik. Nem olyan régen Dániában betiltották hogy hívják ezt a tetőtől talpig ruhát, amivel az muzulmán nők öltözködnek. Csador. Van valami más neve? Burka. Csak egy kis ilyen szúnyogháló van itt a szemük előtt, hogy gondolom, hogy a szúnyog ne tudjon bemenni és megcsípni őket. És akkor ebben a melegben ebbe kell öltözködniük. És ez a hagyomány, ez a vallás, a férjének a parancsa, sok minden benne van, és ezek a nők ragaszkodnak hozzá, hogy ezt a ruhát hordják. Nyilván egy kultúrát nem lehet megváltoztatni azzal, hogy valaki elköltözik egyik helyről a másikra, de ugye így nekem könnyű azt mondani, hogy ebben a melegben, hát még ez a hosszú gatya is túl sok. De ezek a nők még azt is vállalták, mert börtönbüntetés jár érte, most már, hogy inkább bemennek a börtönbe. Igaz, hogy a dán börtönök azok légkondicionáltak, tehát lehet, hogy jobban járnak, ha benn vannak a börtönben, mint az utcán sétálgatnak ebbe a burkába. De ne menjünk ebbe bele, inkább ragaszkodnak ahhoz, hogy elrejtsék saját magukat. Semmi ne tudjon hozzájuk férni, még a férjük sem, a legjobb barátjuk sem, a családtagjuk sem, és ezért mindent vállalnak, hogy ezt megőrizzék, a bennük lévő titkot. Nem tartom túl bölcs dolognak. Mondom, most már nem a kultúráról beszélek. Azt nem tartom túl bölcs dolognak, ha mi hívőként fölöltözünk egy ilyen szellemi új ember maskarába, és azt mondjuk, hogy minden rendben van az életemben, de Isten a szívemet, azt nem kell, hogy megvizsgáljad. Jó az öltözetem, nem? Jók a cselekedeteim, járok gyülekezetbe, imádkozok, nem verem az asszonyt minden nap. Jó vagyok, nem? De félek tőle, ha kiderül, hogy odabent nagyon büdös van, akkor netán mit szól hozzá Isten? És ezzel szeretném befejezni, mert tudjuk, hogy mit szól hozzá Isten. Olvassuk ezt el, jó? 14. versben. Magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Ez nem az embernek a gondolata önmagáról. Ha valaki ezt gondolja, akkor burkát visel. De ez Istennek a gondolata. Ő ott áll, mi meg lecsupaszítjuk magunkat előtte, és ő azt mondja, wow, csodálatos vagy. Mitől féltem akkor eddig? Miért féltem levetkőzni, megnyílni előtte? Miért féltem föltenni ezt a kérdést, hogy Uram, mi a baj velem? Vizsgálj meg engem. Vagy inkább másoktól kérdezgettem, akiktől azt vártam, hogy megerősítsenek abba. Hát nehogy is, semmi baj veled nincsen. Te egy klassz gyerek vagy. Nagyszerű tagja a gyülekezetnek. De Isten, ő tudja, hogy én nem vagyok annyira nagyszerű. És ezzel szemben Isten nem ezt mondja, amit várnál. Ő nem fog megerősíteni abban, hogy te nem vagy nagyszerű. Te egy hiába való rossz kölyök vagy. Egy rossz kiskutya, néha cuki, de azért csak szétrágod azt az oknit. Ő azt mondja, olvassuk el még egyszer, megrendítően csodálatos vagy. Amikor én ezt olvasom, akkor az öröm miatt legszívesebben sírnék, hogy Isten, én nem erre számítok egy vizsgálatnál, egy önvizsgálatnál, hogy ő azt mondja nekem, hogy csodálatos vagyok. Hogyan jutottunk el idáig? Azt kérdezem Istentől, mi a baj? És ő mondja azt, mert ő mondhatja azt, hogy te csodálatos vagy. Nem az emberek mondják ezt meg. Mert nem emberek mondják ezt. Nem magadnak kell ezt megmondanod. Hogy senki ne gondolkodjon fölötte magán Róma 12.4-ben. Ne gondoljon többet magáról, sem kevesebbet, hanem ezt az örökkévaló Isten, aki mindent lát, aki mindent tud. Ő hozott egy diagnózist rólad, és azt mondja, minden egészséges. Rendben van a vérképed, a röntgenen sincsen semmi probléma. Ha volt is, én eltüntettem. Te megrendítően csodálatos vagy. Kirendül meg? Én is egy kicsit. De Isten az, aki azt mondja, mint Ádám Évának, hűha, ez jobban sikerült, mint gondoltam volna. És ezért van az Róma 5-ben, amikor azt mondja, hogy ahol megnövekszik a bűn, ott sokkal inkább túlárad a kegyelem. Mert ezt a kegyelem műveli velünk. És ez nem csak egy mondás, nem csak egy bíztatás, nem csak egy válveregetés akar lenni Istentől, hogy csodálatos vagy, egy nagyszerű hívő vagy, tökéletes vagy, hanem ő ezt megkönnyezi, hogy a kegyelem, az ő kegyelme, az ő munkája még erre is képes. És elég neki, nem csak elég éppen kettessel átmentél a rostán, hanem azt mondja, hogy éneklek neked, Zofóniás 3.17-ben. Az Isten énekel nekünk, rólunk, miattunk, amikor meglát bennünket. És akkor én meg azt mondom, akkor mikor féltem? Miért tartott ez ilyen sokáig? Mi volt a baj? Tényleg csak egy jogos kérdés marad, és tényleg ez az utolsó. 2 Korintus 13.5-ben azt mondja, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy eredetiek vagytok-e. Csak ez a kérdés, amit Isten azt mondja, hogy amikor vizsgálod magadat, akkor ne azt kérdezd, hogy milyen vagy, mit csináltál, vagy mi az, amit elmulasztottál. hanem azt mondja, hogy hitben vagy. Én benned vagyok. Én benned maradok. És amikor te ezt meglátod önmagadban, akkor azt mondod, hogy mitől féltem eddig? Mi tartott ilyen sokáig? Hogy én féltem átadni az életemet. Én féltem igazán őszintén letérdelni Isten elé. Mert kiderült volna, hogy milyen vagyok, amilyen nem szeretnék. De Isten meg azt mondja, nem erre nézek. Nem erre nézek. Amikor én veled beszélgetek, amikor van egy ilyen bensőséges, nyitott kapcsolat, és mesztelenül állunk, lelkileg mesztelenül állunk Isten előtt, akkor ő azt mondja, de gyönyörű vagy. Én meg azt mondom, hogy ha te mondod, akkor mit mondhatnék én erre? Mi mást gondolhatnék magamról, mint azt, amit Isten bennem lát. Úgyhogy vannak rossz tapasztalataink az önértékeléssel, önvizsgálattal kapcsolatban, hogyha ezt saját magunknak akarjuk csinálni, akkor ne tedd. De ha ez a kérdésed, Uram, vizsgálj meg engem, akkor ezt meg tedd meg. Minél sűrűbben. És aztán hallani fogod ezt, hogy Isten hogyan értékel, mit mond rólad. És nem fogja azt mondani, hogy rendben van a bűnöd. Nem fogja ezt mondani. Ne várd tőle, hogy most legközelebb akkor kapsz egy zöld lámpát arra. Nem fogja sosem mondani ezt. De azt mondja, hogy én képessé teszlek arra, hogy szabaduljál tőle. De nem azáltal, hogy megtanítok neked valami viselkedést, hanem azáltal, hogy megtanítom neked, hogy én gyönyörködöm benned. Megismered azt, hogy ki vagy. És megtanulod magadat szeretni, amiatt, ahogy Isten szeret. És aztán jöhetnek emberek, és mondják, hogy ez nem jó, az nem jó. Azt mondom, köszönöm. Sokat tanulok belőle. De tudod mit? És fogok változtatni rajta, nyilván nem akarok másnak megbotránkozó lenni, de ez nem én vagyok. Isten az egyetlen, aki tudja, hogy ki vagyok, és milyen vagyok. És ennek ellenére arra tanít, hogy ő szeret, és hogy én is szeressem magamat. És ezáltal másokat is persze. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Csak csendesedjünk Isten előtt, és ha akarod ebben a csendességben, akár most fölteheted ezt a kérdést, vagy kérheted azt, hogy vezessen abban, hogy mi az, amit meg kéne kérdezned. De hogy most Isten ott van, és ne tévesszem meg, hogy sokan vagyunk, hanem csak ő és te. És nézz bátran a szemébe, és örömkönnyeket fogsz látni benne. Nem kell semmitől sem félned, pláne nem tőle, meg az ő igazságától. Jó, és aztán a végén majd még akkor együtt lezárom egy imádsággal. Te nem lepődsz meg semmin, és nem esek kétségbe, ha elbukik a te gyermeked. Itt vagyunk, Urunk, és megnyitjuk a szívünket, hogy szólj hozzánk, hogy taníts bennünket, és állíts helyre bennünket, Uram. Lehet, hogy valakinek szüksége van gyógyulásra, a lelkében, a gondolataiban, de a testében is, és lehet, hogy valakinek szabadulásra is szüksége van, hogy megszabaduljon múltnak a terheitől, más embereknek a véleményétől, vagy a megfelelni vágyástól. Istenem, szabadíts bennünket, tegyél teljesen szabaddá bennünket. A te szereteted és a te kegyelmed az arra tanít minket, hogy valóban szabadok vagyunk, és csak az számít, hogy te mit gondolsz rólunk. Hogy ne akarjunk megfelelni az emberek elvárásainak, vagy a saját magunk által támasztott követelményeknek, saját magunkkal szemben támasztott követelményeknek, hanem elfogadjuk hitáltal tőled, hogy kik vagyunk, és elfogadjuk azt a megrendülést, azokat az örömkönnyeket, ahogyan te ránk nézel, ránk pislantasz, és látod, hogy milyenek vagyunk, és ennek ellenére csak gyönyörködni akarsz bennünk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy erre újra és újra tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy ez az életünk alapja. Add, Uram, csak, hogy ne féljünk tőled. Ne féljünk szembenézni veled. Ne féljünk attól, hogy kiderül az igazság velünk kapcsolatban. Mert te vagy az mi igazságunk. Te vagy a mi dicsőségünk. Te vagy a mi erőnk. Jézus Krisztus, téged áldunk, téged magasztalunk, tiéd minden dicsőség, Jézus a te nevedben. Amen.